Ma is Lakheti szakaszához érkeztünk el, és Jákob és Ézsau története folytatódik, illetve a végéhez ér. A Jákob és Ézsau konfliktusa, viszálya, harca befejeződik. Persze felmerül a kérdés, hogy volt egyáltalán Jákobnak és Ézsaunak konfliktusa, viszálya és harca egymással. Mert hogy első olvasatra valóban az jön le ebből a történetből, hogy Jákob fél Ézsautól, aztán a végén mégiscsak elémerészkedik, és kibékülnek. Hát általában akkor szoktak kibékülni, ha előtte összevesztek, de vajon tényleg haragszanak egymásra? Vajon tényleg olyan érzület van Ézsauban, mint ahogy azt feltünteti az írás? Az elmúlt héten említést tettem arról, hogy próbáljuk meg egy kicsit Jákob történetét ne csak úgy olvasni, ahogy le van írva, és ne csak azt nézni, amit látunk és a szemünk előtt zajlik, hanem úgymond egy picit a fonákját nézni. Nem csak a színét a dolgoknak, amit látunk, hanem egy kicsit mögé tekinteni, hogy mi történik azon a színtéren, amit nem látunk. Ami nem tűnik ki egyből a szövegből. Ez valóban segítség a héber szövegnek az értelmezése, de nem csak a héber szöveg értelmezése ad ehhez segítséget, hanem a szöveg által felismerünk egy egészen más gondolkodásmódot. Egy egészen más gondolkodásmódot, amely sokkal közelebb visz ahhoz, hogy bizonyos összefüggéseket megértsünk. És ezekben az összefüggésekben, ha látjuk a történetet magát, akkor teljesen átalakul a Jákob képünk, átalakul az Ézsai képünk, és átalakul nagyon sok minden, amit évszázadok, sőt évezredek óta úgy interpretáltak nekünk, hogy ez így van. És mi ezt így vettük. Készpénz gyanánt, hogy ez így van, és így történt. Hát akkor most nézzük meg egy kicsit másként, hogy hogy is történt az, amikor Jákob úgymond kibékül Ézsauval. Mik az előzmények? A mostani heti szakasz azt a részt öleli fel, amikor a Mózes első könyvének a 32. fejezetében a 3. verstől indul, illetve folytatódik a történet. Jákob fél Ézsautól, Káruli ezt az alcímet adja. Ehhez csatlakozik majd a következő történet, egy etap, egy rész, Jákob imája. Aztán Jákob ajándékkal akarja kiengesztelni Ézsaut. Aztán jön az a híres Jákob tusakodása, amit birkózásnak, harcnak, küzdelemnek írunk le. És aztán Jákob Izraelnek neveztetik. De folytatódik azzal, amikor kibékül Ézsauval, és Jákob letelepszik Sekem mellett. A heti szakasz még folytatja Dina és Sekem történetét, amire most nem fogok kitérni. Számunkra ez lesz egy rendkívül érdekes rész, és bízom benne, hogy nagyon sok új üzenettel gazdagodva térünk el innen, és valóban egy picit másként fogjuk látni ezt a szakaszt. Azért is, mert ez egy nagyon jelentős szakasz. Ez egy nagyon közkedvelt rész, nagyon ismerős mindenki előtt, és szinte kivétel nélkül mindenki egyféle síkon magyarázza. Tudnélik azon a síkon, hogy Jákob, aki csalt, aki menekülni kényszerült, aki 20 évet eltöltött Lábánnál, most visszamerészkedik arra a helyre, ahonnan Ézsau haragja miatt el kellett jönni. És szinte kivétel nélkül mindenki úgy magyarázza ezt a részt, hogy Jákob fél Ézsautól, konkrétan attól fél, hogy Ézsau lekaszabolja, megöli. Elveszi az életét. És nem csak az övét, hanem a feleségeinek az életét, a gyerekeinek az életét, vagyis bosszút áll. És mi is történik ezek után? Hát az történik, hogy, bocsánat a kifejezésért, Jákob rinyál, totál betojik, és az történik, hogy kétségbe esetten imádkozik, hogy jaj, ments meg engem, uram, hogy lenne kaszaboljon Ézsau. Erre még jön egy olyan csel is, hogy gyorsan küldi előre az ajándékokat, hát ha meg tudja vesztegetni a bátyát, lefizeti, valamelyest enyhítse a haragját. És aztán jön egy olyan rész, hogy még a gyerekeket, az asszonyokat, a szolgákat is mindenkit előre küld maga előtt, hogy ő hátra maradhasson, és aztán valakivel ott tusakodik, ami nagyon nem világos, nagyon sok esetben, hogy most ki ez a valaki, meg mit akar, meg mi ez a tusakodás. Olyan logikátlanul jön a történetbe ez bele, hogy elkezd ott tusakodni, ráadásul még meg is sántul, és akkor sántulva, bicebócaként kap egy új nevet, Izraelé válik, de miért kapja ezt az új nevet? És aztán ilyen hadirokkant állapotba oda megy az elé, aki le akarja kaszabolni. Hát, nem érdekes egy kicsit? Nem vetettünk néha fel kérdéseket ezzel az egész cselekménnyel kapcsolatban, hogy ez normális? Úgy gondoljunk bele ebbe az egész szituációba. Normális? Félek valakitől, akitől mondjuk azért félek, mert meg akar ölni, és valakivel itt elkezdek harcolni, lesántulok, és sántán oda megyek azért, aki le akar ölni. Hát én mondom őszintén, én nem sok logikai összefüggést látok ebben a dologban. És bizony, ha szó szerint értelmezzük ezt a történetet, és első olvasatra vesszük, akkor azt vesszük észre, hogy az egymást követő cselekmények nem logikusak. És nincs logikai felépítése. Nincs előzmény, nincs következmény. Olyan, mintha ilyen különálló részek lennének ebbe az egészbe, nincs egy egységes kép. Nincs egy előremenetele, mint ami úgy általában szokott lenni ezeknél a tórai történeteknél, hogy elindulunk valahonnan, és megérkezünk valahova, és itt azt érzékeljük, hogy olyan kuszaság van, olyan nem kapcsolódik egyik láncszem a másikhoz. És ha ezt érezzük, akkor jól érezzük. Ugyanis nincs ilyen olvasata a történetnek. A zsidó értelmezés szerint az írás magyarázatnak négyféle síkja van. Ebből az első sík az, amikor szó szerint értelmezünk mindent, vagyis azt értjük, amit olvasunk. Szó szerint értjük azt, hogy Jákob birkózik valakivel, szó szerint értjük azt, hogy Jákob lebénul, szó szerint értjük azt, hogy Jákob attól fél, hogy Ézsau megöli. Azonban van egy másik fajta értelmezési mód, a második, ami úgy mondhatnánk, hogy allegorizál, tehát képekben értelmez. És ha így értelmezzük ezt a történetet, akkor egész más üzenete lesz. Vannak konkrét fejezetek a Tórában és a Tanakhban, tehát a Héber Bibliában, amikor nem lehet másként értelmeznünk, csak képek alapján, ugyanis ezekkel a képekkel üzenni akar. Nem direktben mondja ki az üzenetet, hanem képekben akar üzenni. Ehhez viszont szükséges az, hogy a héber szavaknak ne csak elsődlegesen azt az egy jelentését használjuk, hanem nézzük meg az adott szavaknak a többi jelentését, hogy meg tudjuk érteni, mi a képi üzenet. Itt egy kisebb körben tanulgatunk bibliai hébert, és bizony már észrevettétek azt, hogy egy szónak ezernyi jelentése is lehet, mindig attól függ, hogy milyen szöveg környezetben használjuk. És azt is észrevettétek, hogy önmagában már a héber írás képnyelvre alapul, és a héber írás mód egy képi jelrendszer, és ezek a képek üzennek. Nem csak azt jelenti, ami le van írva, hanem az mást is jelent. Képekre épül, és rendkívül gazdag a nyelv képvilága. Ezt a képvilágot, ha alkalmazzuk, Jákob történetét egész másként fogjuk látni. Jákob fél Ézsautól. Ez az alaptézis, ezt állítjuk. Igen, fél. Azonban nem attól fél, hogy Ézsau lekaszabolja és meggyilkolja őt, hanem egész mástól. Hogy érthető legyen, és tudjuk követni a történetet, a bizonyos részeket felolvasnék. A 32. fejezet 3. versétől kezdem. Azután küldte Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, Széír földébe, Edom mezőségébe. És parancsol azoknak mondván, így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád, Jákob. Lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig. Vannak pedig nékem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt. És megtérnének Jákobhoz a követek mondván, elmentünk vala te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Igen, megijed-e Jákob, és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá, és mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, a hátra maradt sereg megszabadul. Hát ebből tényleg az jön első olvasatra, hogy attól fél, hogy Ézsau megöli. Azonban már is feltűnt az elején valami nagyon érdekes rész. Amikor is megparancsolja Jákob a szolgáinak, így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak. Hát, miért tartja urának Ézsaut? Ezt mondja a te szolgád, Jákob. Hát, miért akar szolgája lenni Ézsaunak, Jákob? Nem fordítva kéne lennie az áldás szerint? Miért így fogalmaz? Amikor ez a szó kifejezés szerepel a héberben, ott azt olvassuk, hogy Adoni Eszav, vagyis az én uram Ézsau, ez egyfajta tiszteletteljes megszólítása a másik embernek. Akkor használja ezt a kifejezést, amikor arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a kapcsolat, amellyel én a másik felé közeledek, az elismeri a másiknak a tisztjét, de, és itt van a hangsúly, távolságot tart. Jákob úgy közeledik Ézsauhoz, hogy távolságot tart. Én tisztelem Ézsaut, de távolságot tartok. Nagyon érdekes, mert nem nevezi testvérének. Ellenben úrként szólítja meg. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a magyar nyelvben is használatos az a nagyon tiszteletteljes kifejezés, ami ma már sajnos kihaló félben van. Tisztelt uram, tisztelt asszonyom. Ez több, mint egy megszólítás. Ebben benne van az elismerés, hogy elismerem azt a tisztet, amit az az illető képvisel. Benne van az elismerés által a tiszteletadás, de benne van egy távolságtartás is, hogy nem leszek puszipajtásod. Így érkezik Jákob. Milyen tiszteli Ézsaut. De nem fél tőle. Tisztelettel érkezik Ézsau felé, és amikor azt mondja, hogy szolgád Jákob, akkor ott nem az van, hogy az alárendelted Jákob, hanem az a vatha szó szerepe, az eved, az, aki dolgozik. Az, aki megdolgozott. Azért a azokért a javakért, amilyen van. Tehát a dolgos Jákob, nem a léhűtő, nem az otthon henyélő, hanem a munkaképes, munkavállaló, munkabíró, akinek elég sok év van már, dolgos év a háta mögött. Az, aki megküzdött azért, amilyen van. Ez az az avatha. Az a szó, ami itt szerepel a Héberben. És nem egy olyan szolga, aki nem szabad. Itt egy önálló, dolgozó emberről van szó, és az az ember érkezik tisztelettel a másik irányában. Mit üzen már? Az üzenetében mi van Jákobnak? Testvérem, én már nem az vagyok, aki voltam. Mert 20 év telt el. Mit üzen Jákob és Zsónak? Azt, hogy ő már nem az a Jákob, mint aki ott a sátorban lakott. Aki anyuci kedvence volt, akinek főztek, aki élt, mint Marci hevesen, akit kiszolgáltak, aki semmit nem csinált. Én már nem az a Jákob vagyok, hanem az, aki mögött dolgos évek vannak. És tiszteletben tartja Ézsaut, olyan tiszteletben, ami egyfajta felnézés is arra, elismerés, hogy Ézsau is teszi a dolgát. Nem testvérnek szólítja meg, mert tudja, hogy Ézsau egy másik nép. És rendkívül érdekes az, ahogy a követek mégis testvérnek nevezik, de itt a közeledés a lényeg. Jákob nem félelemmel jön Ézsau elé, hanem tartással. És nem azzal a tartással, hogy fél tőle, jaj, tartok valamitől, nem. Jákobnak van tartása, van gerince, egyenesen érkezik. Úgy érkezik Ézsauhoz, hogy már elismeri Ézsaut, miközben ő maga önállóságát kívánja megtartani. Nem fél. Ám egy hír mégis meglibbenti. A hír, amit hoznak a követek, hogy 400 ember jön. 400 férfi jön elébe. Jön elébe, jön Ézsau, elindult. És erre azt olvassuk, hogy megijed Jákob, és féltében két seregre osztja a népet, és azt mondja, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és levágja, akkor majd a hátra maradt sereg megszabadul. Akkor most mi is történik itt? Hát úgy érkezik, mint akinek van tartása. Erre jön egy olyan hír, hogy Ézsau elindult, és nem egyedül jön, és nem 12 emberrel, egy kisebb csapattal, hanem 400 férfival. Ezzel elgondolkodtam egy pillanatra, azért a kémek, még ha nagyon jó matekból is, azért 400 embert megszámolni, ráadásul úgy, hogy azok mozognak és nem egy helyben állnak, ez nem kis kihívás. Pont 400. A 400-nak üzenete van a Héberben. A számoknak mindig üzenete van. A 100 az a sokaságot jelenti. A 400 pedig ismét egy kis Héber ABC, akik tanulták, azok bizonyára emlékeznek rá, hogy a Héber ABC-ben van számértéke a betűknek. A 400 az az utolsó betű, a TAV. Az ABC-nek a legeslegutolsó betűje. És amikor valamit ki akarnak fejezni, akkor egyszerűen csak betűkkel fejezik ki, mert hogy nincsenek arab számok ekkor még, de valahogy ki kell a mennyiséget fejezni. Ez az utolsó. Ez az utolsó betűje az ABC-nek. Innentől kezdve nincs tovább. Jön egy tömeg, egy olyan tömeg, ami elől nem tudunk elbújni, nem tudunk elmenekülni, ami elé ki kell állni. Nem konkrétan 400 harcos férfi jön, és azt sem olvassuk, hogy fegyverrel jön, sehol nem olvassuk. Egyszerűen jön egy nagy tömeg, megindul egy mennyiség, egy hatalmas mennyiségű ember, és ez a 400 azt fejezi ki, hogy itt vége, nincs tovább, nem tudsz visszalépni, nem tudsz elmenekülni, meg kell állni velük szembe. És Jákob a tömeget érzékeli. A tömeget érzékeli, a sokaságot, és elindul a gondolatmenete, mi lesz, ha Ézsau jön és levágja a sereget? Tényleg levágja, tényleg lekaszabolja fegyver nélkül, hisz nincs fegyver említve sehol. Ez a szó rendkívül érdekes a Héberben, ez a levág, ugyanis ez nem azt jelenti csak és kifejezetten konkrétan, hogy leöl valakit, hanem meghódít valakit. Olyan szó ez, amit akkor használnak, amikor egy hódító hadsereg egy adott területet lerohan, és azt az uralma alá veszi. De a lakosokat nem kaszabolja le ész nélkül, hanem azokat a lakosokat szépen a saját fennhatósága alá bevonja, és mindenkinek azt kell csinálni, amit az uralkodó mond. Ez a kifejezés szerepel itt. Vagyis Jákob nem attól fél, hogy Ézsau jön és megöli, hanem attól, hogy Ézsau jön és uralma alá veszi. Hogy Ézsau jön és uralkodni fog rajta. Hogy Ézsau jön és uralkodni fog rajta, és a feleségén, és a juhain, és a gyerekein, és mindenen. Mert Ézsaunak lett hatalma, gondolja Jákob. Hiszen a tömeg annyit jelent, hogy hatalma van. Annak lehetett tömege, akire felnéztek, akire fölfigyeltek, akinek hatalma lett. Vagyis Jákob úgy gondolkozik, hogy Ézsaunak hatalma lett, Ézsaunak uralma lett, és Ézsau engem is leuralhat. uralma alá vehet. És gondoljuk el, hogy milyen lelkiállapotban van az a Jákob, aki egész életében leuralt volt. Leuralt volt az anyja által, mert Rebeka szerezte meg neki az áldást. Jákob nem akarta. Leuralt volt Lábán által, mert Lábán kiszolgáltatottja lett, és mindig azt kellett csinálni, amit nem akart. És most végre megszabadul Lábántól, megszabadult az atyai uralomtól, önálló akar lenni, önálló emberként akar visszatérni, és most megint uralom. Most megint jön Ézsau, és ugyanaz folytatódik, ami elől én elmenekültem. Ettől fél, hogy nem akar megint uralom alá kerülni, nem akar uralomból uralomba menni, annyi emberi uralom volt már az életébe, elege van. Ő nem ezt kapta Istentől. És ettől fél. Ezért fél Ézsautól. Mert mi lesz, ha engem is leural, levágja, vagyis leuralja az anyákat, a fiakat, és mindent, amiért én kőkeményen 20 évig megdolgoztam, leuralja és elveszi. Ettől fél. És ezután imádkozik. Azt mondja Jákob, ó, én atyámnak, Ábrahámnak istene, és én atyámnak, Izsáknak istene, Jehova, aki azt mondád nékem, térj vissza hazádba a te rokonságot közé, és jót tészek veled. Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségennél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem vala által ezen a Jordánon. Most pedig 2 sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle, hogy rajtam üt, és levág engem az anyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondottad, jól tévén jól tészek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fővénye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt. Nem az életéért könyörög, hanem a szabadságáért. Azért könyörög, mert emlékezteti Istent, hogy te azt mondtad, hogy megáldasz, de hát csak szabad emberként lehetek áldott. Ha most Ézsau jön és leural, akkor megint egy uralom alatt leszek, és az áldás hogyan teljesedik út be? Az áldás az csak szabad ember életébe teljesedhet be. Az áldás az csak ott tud beteljesedni, ahol nincs emberi uralom. És ezt Jákob tudja. Ezért fél, ezért könyörög, hogy végre legyen már meg Isten akarata az ő életében. De tudja, hogy ez csak akkor lesz, ha nincs, aki más felette uralkodik, nincs más, csak az örökkévaló Isten. Erre emlékezteti. És ezért kéri a segítséget. És amikor azt mondja, hogy szabadíts meg Ézsau kezéből, a kéz mindig az uralom jele. Szabadíts meg Ézsau uralmától. Szabadíts meg attól, hogy lerohanjon. Szabadíts meg az emberi uralomtól, mert megígérted, hogy jól teszel velem. És Jákob tisztában van vele, hogy az áldást csak szabad ember élheti meg. És ezután megint egy fordulat következik, de ha ezen a gondolatmeneten megyünk, teljesen logikussá válik minden lépése Jákobnak. És ott áll azon az éjjel, és választa abból, ami kezénél való ajándékot Ézsaunak, az ő bátyjának. Felsorolja, hogy miket választ. Szolgái kezébe adá minden nyáját, külön-külön mond az ő szolgáinak, menjetek el én előttem, hagyjatok közöket a nyájak között, és ha találkoztok a bátyámmal Ézsauval, megkérdő, hogy ki embere vagy, hová megy és ki, akkor mondjad, szolgádé Jákobé, ajándék az, amelyet küld az én uramnak, Ézsaunak, és íme ő maga is jön utánuk. Mi ez? Nem lefizetés. Nem. Nem is kedveskedés. Nem. Jákob érzékeltetni próbálja, hogy ő valaki. Ő valaki, akit nem lehet csak úgy leuralni. Jákob tartással jön. És tudjátok, mi adja az ő tartását? a béke. Mert Jákob békével érkezik, salommal. És ebben a salomban nincs félelem. A salomban soha nincs félelem. Ha az ember békével indul el, és békével közeledik valaki felé, abban a békében nincs félelem. Jákob tehát nem fél Ézsautól, és a félelmét, mely rossz ez a szó, inkább a tartását, az ijegységét, ami egy picit aggódja attól fél, hogy na most Ézsau leuralja, nem. Kompenzálja azzal, hogy megmutassa, hogy én vagyok valaki Ézsau. Én már nem az a kis Jákobka vagyok, aki mindent megcsinál mindenkinek, és úgy ugrál, ahogy csettintenek neki. Nem. Én már vagyok valaki Ézsau. És nem fél. Jákob nem fél. És nem félelemből küldi a követek, az ajándékokat, és nem félelemből könyörög, hanem emlékezteti Istent, hogy te áldást adtál, de azt csak szabadon tudom betölteni, és megmutatja Ézsaunak, hogy ő szabad. Ő szabad ember. És ezeket az ajándékokat így küldi el. És nem úgy, ahogyan itt a 20. versben gondoljuk, hogy ezt is mondjátok, íme Jákob a te szolgád utánuk jő, mert így gondolkodik vala. Megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte. Hát egyértelműen azt olvassuk ki, hogy lefizeti a bratyóját, de nem. Mert nem engeszteli meg, és nem kedvességet akar, hanem megmutatom, hogy ki vagyok. Vállalom, hogy szabad vagyok. És ekkor értjük meg, hogy mi történik ezután. Mert így egyszerűen logikussá válik az egész történés. Ugyanis jön a tusakodás. Mindenkit előre küld, hogy ott maradjon éjszakára egyedül. És egyedül marad, 24. versben azt olvassuk, és tusakodik vala ővele egy férfiú, a héber szövegben is szerepel, az is, az pedig nem csak férfiút jelent, hanem bárki, valaki. Valaki tusakodik vele, nem tudjuk konkrétan, csak sejtéseink vannak, ami a következőkből fog kiderülni, hogy ki. Ez a férfiú ott van egészen a hajnal feljöveteléig. Tusakodik, harcol, birkózik. Ennek a szónak az a jelentése még a továbbiakban, hogy átölelni, magához ölelni, betakarni, körbefogni. Kicsit más. Ott van valaki, aki átöleli őt. És nem tusakodik vele. És nem harcol vele, és nem birkózik vele. Egyszerűen átöleli. Hát ez a forduló pont Jákob életében. És innentől fogjuk megérteni, hogy miért lesz Izrael, hogy mi változik, sőt, még azt is megértjük, hogy nem is sántikált. Mi történik ebben a tusakodásban? Az történik, hogy nincs tusakodás, nincs harc, nincs birkózás. Miért? Mert Jákob békével érkezik. Békével. És ebben a békében nincs félelem. Ebben a békében van tartás. Van gerince ennek az embernek. Tudja, mit akar. És ebben a békességes állapotban egyszer csak valaki, egy nagybetűs valaki átöleli. Körbeöleli, körbefogja. És történik valami fordulópont. Valami történik, amire sokszor nem figyelünk fel, de fel kell figyelnünk, mert ez ad választ nagyon sok mindenre. Aki, ez a valaki, aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megilleti csipőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákob csipőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. és monda, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal, és monda Jákob, nem bocsájtalak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Erre a forgócsontra mindjárt visszatérek, de most nézzük ezt, meg nem áldasz engemet. Hogy is kezdődött ez az áldás az ő életében, Jákob életében? Megáldja az apja úgy, hogy Jákob nem akarta. Megáldja kétszer az apja úgy, hogy Jákob nem akarta. Aztán, amikor elmenekül úgymond Hárán felé, és éjszaka megszáll, és a követ a feje alá teszi, és álmot lát, a lajtorját, ami lefőjárkálnak az angyalok, Isten is megáldja maga úgy, hogy Jákob nem akarta. És most mi történik? Jákob akarja. Jákob akarja. Áldj meg engem. Ez a fordulópont. Miért lesz Izrael? Mert ő akarta. Nem azért lett Izrael, mert harcolt ezzel a valakivel, és kifordult a csontja is bele, és milyen erős volt. Nem. Azért lesz Izrael, mert ő akarta az áldást. Jákob akarta az áldást. Áldj meg! Nem engedlek el addig, amíg nem áldasz meg. Jákob akarta az áldást. Ezért lett Izrael. És ez a valaki ezért mondja, és ezért kérdezi tőle, mi a te neved? És ő mondja, Jákob. Amaz pedig mondanéki, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ha nincs tusakodás, akkor milyen küzdésről beszélünk? Önmagával küzdött Jákob, és legyőzte önmagát. Önmagával küzdött, és emberekkel küzdött, hogy ne kerüljen-e más uralom alá. Emberekkel küzdött egész életén át. Ezért lett Jákob. A Jákob annyit jelent, az ékev szóból származik, hogy sarok. Ha valaki egy sarok, akkor azon mindig állnak. Jákobon mindig állt valaki. Jákobot mindig leuralta valaki. És soha nem tudott az lenni, aminek lennie kellett volna. De most már nem vagy Jákob, mert nem ural senki, csak egyedül Isten. Ezért vagy Izrael. Ezért vagy Istené. Ebben az Izraelben az elszó benne van, az Isten szava ott van. Ez az ember nem más uralma és kiszolgáltatottsága alatt van, hanem Izrael. Isten embere. Isten uralma alatt van. Isten küzdött érte, és ő is küzdött azért, hogy Istené legyen. Ezért Izrael, mert az a valaki átölelte. És tudod, hogy miért tudta átölelni? Mert senki nem ölelte át. Végre senki nem ölelte át. Végre senkinek a birtokába nincs. Végre át tudja ölelni Isten. Egyedül Isten. Hát így legyél, Izrael. Így legyél. Hogy átölelhessen Isten. És ez nem a csöpögős, érzelgős átölelés. Mert Isten csak akkor tud átölelni, ha nincs más uralom rajtad. Ha nincs szülői uralom, ha nincs rokoni uralom, ha nincs felekezeti uralom, ha nincs eszmei uralom, ha nincs filozófiai uralom, mindent sorolhatnék mindenben az uralmat. Ha nincs ez meg, akkor át tud ölelni Isten. És végre az lehet, aki vagy. És kiderül, hogy ki vagy. Izrael vagy. Istené vagy. Hát erről szól a jákobi történet. És erről szól a névváltoztatás. És erről szól az, hogy nem félelem van Ézsautól. Egyáltalán nem. És ezért nem is jó az a folytatás, hogy kibékül, amikor találkozik Ézsauval. Nem. Nincs miért kibékülni. Nincs mire kibékülni, ő békével jött. Igen ám, de van még egy forgócsont. Mi van ezzel a sántikálással? Mi történt itt? És azt olvassuk, hogy kimegy a forgócsontja, Csipőjének forgócsontja a vele való tucsakodás közben, de itt két szót kell kiemelnünk, hogy megértsük ennek a kép üzenetét. Az egyik az a csípő, ami a héberben itt az a szó szerepel, hogy comb, maga a comb. De képletesen ez azt is jelenti, hogy fájdalom és búbánat. Bánat, szomorúság, nagyon mély fájdalom. Ez a csípőcsont azt írja, hogy kimegy a helyéből, ez a héber szövegben azt szerepel, hogy leesik. Arra a kifejezésre használjuk ezt, amikor valami úgy leomlik, mint például egy fa leomlik. Valahol nagyon magasan állt, vagy olyan stabilan állt, és egyszer csak úgy megszűnik, úgy leomlik. És az omlásnak a folyamata ez. Mi történik Jákobbal? Amikor átölelte őt ez a valaki, leomlott a fájdalma. Leomlott a bánata. És nem sántikál. És nem bicebócaként érkezik Ézsau elé, hanem fájdalommentesen. Minden fájdalma, minden bánata, minden leomlott. Eltűnt. Nincs bénaság, hanem fájdalommentesség van. Mert ez a valaki átölelte. Az átölelésnek ez a következménye. Leomlik a fájdalom. Hordozhatott magába rendesen fájdalmat. Hány és hány uralom alatt élt ez az ember? Hány és hány megnyomorított szó, kimondott szó tette nyomorékká a lelkét? Hány és hány bánásmód tette tönkre az életét? És az átölelés után leomlik. Csak így mehet Ézsau elé. Csak így találkozhat, hogy a lelkében meggyógyult. Nem félelemmel érkezik, és semmi félelem nincs benne. Valami más történik itt. Nem a félelme szűnik meg, mert eleve nincs. Nem tusakodik, nem harcol. Valami más történik. Meggyógyul. Átölelte az a valaki, és egy teljesen új ember érkezik vissza. Nincs harag a szívében, sőt, fájdalom sincs. Nagyon sokszor vagyunk úgy, amikor ilyen is olyan uralom alatt élünk, hogy persze, megbocsájtok. Megbocsájtok a szülői uralomnak, megbocsájtok, aki vétkezett ellenem. Persze, megbocsájtok. De az a seb, az hegként ott van. És időnként fáj. Persze, hogy fáj, ahogy elbántak velem. Hogy ne fájna? Ha megtörténik ez az átölelés, lehullik a fájdalom. Ez az igazi találkozás. És Izrael már fájdalommentesen lép tovább Kánaánba. Izrael már fájdalommentesen tölti be azt a helyet, ami az övé. És amikor azt olvassuk, hogy ezért nem eszik meg mind a mai napig a zsidók azt az int, ami ott van a forgócsontnál, mert Jákobra emlékeznek, akkor ezt úgy értelmezzük, hogy nem fizikailag nem eszik meg, mert nem kóser, hanem nem veszik magukhoz a fájdalmat. Nem engedik, hogy a fájdalom úrrá legyen rajtuk, mert Istenhez tartoznak. És aki Istenhez tartozik, azon nincs úrrá a fájdalom. Nem fal a fájdalom, Isten is köztem. Nem fal a fájdalom, ember is köztem. Nincs fájdalom, nincs fal. Nem veszem be a fájdalmat, nem teszem magamévá, és nem emelek falat. Ezért nincs fájdalom a zsidóba. Nagyon sokszor mondjuk, járkál, mint fájdalom a zsidóba. Gúny, irónia, de nincs fájdalom. Mert Istenhez tartozik. És ezért nem tud fájni a zsidónak ez és az és az, mert Istenhez tartozik. Mondhatjuk azt, hogy érzéketlen, meg lepereg róla, meg minden. Nem. Istenhez tartozik. Ő uralkodik felette. Senki más. És amikor megtörténik a kibékülés, akkor egy csodálatosan szép mondat van. Persze küldi azért az ajándékokat, de azért, mert hogy mutassa, hogy most már ő is valaki. Ézsautól jön egy mondat, amire szintén alig figyelünk fel. 9. vers, 33. fejezet 9. versébe, és mondta Ézsau, van nekem elég jó öcsém, legyen tiéd, ami a tiéd. Ez olyan jó indulatú mondás. Ja, hát itt van neked egy csomó, de legyen neked is. Hát látod, milyen tömeg van itt mögöttem, nem kell nekem. De ebben nagyon nagy hangsúly van. Lehet Ézsau maga sem tudja, mit mond ki a testvérének. És lehet, hogy azok se tudják, akik neked mondják ki. Legyen tiéd, ami a tiéd. Kapd meg azt, ami a tiéd. Legyen tiéd, ami a tiéd. Ebben tudod, mi van benne? Ézsau elismerte azt, hogy az atyai áldás Jákobnak járt. És bizony el fogja ismerni a világ, a körülötted lévők, hogy ami a tiéd, az a tiéd. És ahhoz nem nyúlnak. Az áldás a tiéd. És ezt nem csak te tudod magadról, aki elkérted az áldást, aki kérted, hogy hagyd legyek már az, aki, hanem ezt látni fogja a környezeted is. Ami a tiéd, az a tiéd. Sőt, nagyon sokszor azt mondja, hogy köszöbből nem is kérek. De ami a tiéd, azt tartsd a tiédnek. Azt ne akard másnak adni. Azt ne akard mással osztani. Az az áldás személyesen neked szól, és nem másnak. Ez az áldás a tiéd. Tudd meg, hogy mi a te áldásod, és akard azt az áldást. Erről szól Jákob története. Erről szól Jákob és Ézsau találkozása, és erről szól a mi életünk itt és most, mert Jákob itt és most történik veled és velem. És nincs szó kicselezésről, meg nincs szó túljárok az eszén, meg félek, meg izé, nem. Erről van szó. Független akarok lenni. Egyes, egyedül, egy valaki öleljen át. Maga Isten. Ne öleljen át egyetlen egy gyülekezet eszméjese, ne öleljen át ennek is annak a teológiája, ne az legyen körülötted, hanem Isten. Akard ezt a szabadságot. Jákob, a harmadik ősatya, a szabadságáért küzd. Azért küzd, hogy be tudja tölteni azt, aki. Rendkívül küzdelmes élete van, a legküzdelmesebb a három ősatya közt. Mert neki meg kell küzdeni azért, hogy szabad legyen, azért, hogy el tudja venni az áldást. És talán Jákobbal tudunk a leginkább azonosulni. Mert nincs, szinte nincs olyan közülünk, akinek ne kelljenne megküzdeni a szabadságáért. A lélek szabadságáért. A szellem szabadságáért. Mert mindig mindenki le akar uralni. Ezt csináld, azt csináld, ide gyere, most ez, ide menjünk, most oda menjünk. És azt veszed észre, hogy mindenki megmondja, hogy mit csinálj. Csak épp azt nem tudod csinálni, amit kéne csinálni. Ez Jákob. De el kell jutni ahhoz a ponthoz, hogy elég. És Jákob eljutott. Így lett Izrael. Ne maradj, Jákob. Legyél Izrael. Akard az áldásodat.
ezek után nem sokat tudok mondani, de azért az elszót hadd mondjam mégis el. Beszéltél három, illetve plusz négy áldásról beszéltél. És ennek van még egy csúcspontja. Mindez azért történt, akár az én életemben is, hogy ki tudjam mondani Peniére. Szemtől szembe láttam Istent. Jön a kérdés, hogy hogy láthattam Istent, aki szellem, aki nem látható, stb. Térbe időben így. Úgyhogy megláttam az ő akaratát az én életemre. És Isten maga az akarat, ami az ő akarata az én életemben, az nem más, mint Isten. A négy áldásnak a csúcsa, a célja, lásd meg Isten akaratát a te életedbe, hogy te Isten akarata legyél.